Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. A magyar erdők haszna a magyar embereké. Erről Zámbó Péter beszélt Egerben. A Rákóczi tábor és rendezvényei igazi nemzeti találkozási pontok. Ezt Panyi Miklós mondta Sátoraljaújhelyen. Fogadversenyek, csikós bemutatók a hortobágyi lovasnapokon. A libegők éjszakáját országszerte 4 helyszínen július 13-án rendezik meg. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. A magyar erdők haszna a magyar embereké, hangoztatta az Agrárminisztérium erdőkért és földügyekért felelős államtitkára Egerben az Országos Erdészeti Egyesület 154. vándorgyűlésének nyitónapján. Zambó Péter kiemelte, az ágazat szakemberei felelősek az ország területének több mint 25%-át kitevő erdei fa és cserjefajokkal borított terület kezeléséért. Ez a 2,3 millió hektárnyi terület az ország nemzetstratégiai jelentőségű zöld vagyona. Az erdők szerepe és jelentősége napjainkban egyre erősödik. Az erdei ökoszisztéma több 100 milliárd forint értékű szolgáltatást nyújt a társadalomnak, húzta alá az államtitkár. Hozzátette, ugyanakkor az erdők jelentik az ország legfontosabb klímavédelmi és szénmegkötő biológiai infrastruktúráját, továbbá biztosítják a települések por, zaj és árvíz elleni védelmét, a tiszta ivóvizet és megelőzik a termőföldek pusztulását, a talajeróziót. A magyar erdők emellett évente 40-50 millió látogató számára nyújtanak 39 milliárd forint értékűre becsült rekreációs lehetőséget. Korai virágzás, fagykár. Feszültségekkel teli évük van a gazdáknak. A cseresznye, a medgy és a barack azonban szép termést hozott. A termelő azt mondja, az árak tekintetében nem szabad elszállni, mert ha túl drága a gyümölcs, elveszítik a vásárlóikat. Székely Zoltán őstermelőt kérdezzük.
Ezek szerint a barack szezon elindult, lassan már lehet, hogy a végére is jár. Hogy sikerült a cseresznye, a medgy, a barack? Milyen volt az idei termés átlag eddig?
Hát ha azt mondom, hogy ilyen feszültséggel terhelt évünk még nem volt, mint az idei, akkor szóval szörnyű évünk volt. A kezdve a korai virágzással. Ugye akkor azt gondoltam, és lehet, hogy utána voltam itt, hogy szinte kizár dolog, hogy egy márciusban virágzó sárga barackról termést tud leszedni a gazda. Ez szinte kizárt. Hiszen majd jön egy tavaszi fagy, mi lerendezi az egész termést, és mindent próbáltunk megtenni, hogy a fagykárt megússzuk. Egy vegyszerrel permeteztük le a fákat kétszer is, meg hát imádkoztunk sűrűn, ami ilyenkor bevett szokásunk. És áll Istennek megmaradt a sárga barack, de a cseresznyénk is, és a medgyünk is viszonylag szép termést hozott. A cseresznye egészen különlegesen nagy hozamot hozott, és mivel az időjárás többé-kevésbé kedvezett a gyümölcsnek, ezért küllemileg is szép volt, darabos volt a cseresznye is, és szépen beérett. Nyilván volt olyan időszak, olyan periódus, amikor esett az eső, és hát a cseresznyének a legnagyobb ellensége a fagy után az eső. Repedtek, rohadtak, de hát itt is a vegyszeres kezelések azért mentettek meg belőle, és ahogy most tartunk, a legutolsó cseresznyefánkról még, vagy fajtánkról még ma szedtek az emberek cseresznyét, tehát még van
tehát még
belőle.
Most
még most is, igen. Vannak olyan fajtáink, amik ráaszalódtak a magra. Nem tudtuk leszedni, kereskedelmi probléma merült föl, nem kereskedte a cseresznyét, és így a nyakunkon maradt viszonylag sok, ami most megaszalódik a fán. Frenetikus aszalt cseresznye, a mazsola, a fasorban nincs hozzá, csak hát mag van benne. Na lényeg az, hogy a cseresznyét is sikerrel zártuk, a meggyünk az egy kicsit kevesebb termést hozott, de ugyanúgy, mint a cseresznyét is, itt is a szedmagadosok jöttek a segítségünkre, és hát gyakorlatilag a termésnek jelentős részét letakarították. Nagyon örülünk ennek, évről évre többen és többen jönnek hozzánk. Már most már terveinket ennek szellemében próbáljuk alakítani, hogy merre fele menjünk, hiszen igyekszünk kielégíteni az igényeket. Sárga barackként még most is nagyon sokan jönnek, minden nap még ma is bejöttek biztos 20 sárga barackért.
Finta Éva költő, író, irodalomtörténész kapta idén a Ratkó József díjat. Az elismerést a Hangsúly Művelődési és Művészeti Alapítvány 1993-ban alapította. A díjjal azokat az alkotókat ismerik el, akiknek életműve és értékrendje megkérdőjelezhetetlen, Szabolcs-Szatmár Berekhez pedig sajátos kötődésük van. Finta Éva költőt hallják.
12 éves korom óta úgymond híve vagyok Ratkó József költészetének. Ezt a rajongásomat bátran nevezhetjük annak magyar tanárnőmnek, a Beregszászi Drávai Gizellának köszönhetem, aki személyesen is ismerte Ratkó Józsefet, Vászi Mihályt, levelezésben állt velük, meg is látogatta őket. Úgyhogy ez az intenzív barátság, meg a költészete, ez olyan alapvető részévé vált az én korai ifjúságomnak.
Végül Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
A 20. század rendszerváltozás előtti évtizedeinek legjelentősebb alkotója vármegyében, Nagykálóvárosában, Ratkó József volt, az ő emlékét örökítettük meg ez a díjjal, illetve örökítették meg ezzel a díjjal. Azt ezt a díjat a megyei önkormányzat örökbe fogadta, és itt már a megyei kitüntetési rendszer részeként, irodalmi díjként szerepeltetjük ezt a társadalmilag alapított kitüntetést, elismerést, és nagyon örülünk, hogy ezzel minden évben olyan alkotót tudunk elismerni, akit a szakmai zsűri, a társadalmi zsűri arra érdemesnek talált. Így lesz ez ebben az évben is.
Számos középiskola, illetve egyetemista keres munka lehetőséget a nyári hónapokban, akár a szünet egy részére, akár a teljes szezonban. Mint Leskó Anna Mária, a Melódiák Borsodabói Zemplén vármegyei irodájának vezetője elmondta. Miskolcon és környékén a cégek nagy része 18 év fölötti diákokat keres leginkább, elsősorban a munkavégzés jellege, illetve időtartama miatt, hiszen a nagykorú diákok akár 10-12 órás munkarendet is vállalhatnak. A nyári munkalehetőségek jó része a mezőgazdaságban van, de emellett a gyárak, irodák is keresnek ilyenkor plusz munkaerőt, leginkább a szabadságolások időszakára, illetve a megnövekedett forgalom miatt. Leskó Anna Máriát hallják.
A Melódiák Iskola Szövetkezet már 41 éve működik országos hálózatban, így nyugodtan mondhatom, hogy a legtöbb diák munkát és a legszélesebb kategóriába, miután a legelső iskola szövetkezet vagyunk, a Melódiák tudja a diákoknak ajánlani. Úgy kell ezt elképzelni, hogy egészen a kereskedelemben tudnak elhelyezkedni a diákok, a kereskedelemben, a vendéglátásban, azon belül is a gyorséttermekben ajánlunk munkalehetőségeket, gyárakban, ami akár egyszerű fizikai betanított munkákat jelent, illetve gyakornoki pozíciókat, amit már inkább az egyetemistáknak tudjuk ajánlani, amilyen szakra járnak, annak megfelelően tudnak akár keresni a lehetőségek között, illetve nagyon sok szolgáltató cég, akár kulturális intézmény, strandok, ahol tudunk nekik munkalehetőséget adni, illetve országszerte sokszor előfordul, hogy akár mezőgazdasági munkákba is tudnak a diákok részt venni és dolgozni, és ezen felül pedig még kiemelném a call centereket, az ügyfélszolgálatokat, amelyeket nagyon-nagyon keresnek a diákok, pláne ha akár home office-ba lehet dolgozni, akkor ez számukra még megnyerőbb munkalehetőségeket tud biztosítani és feltételeket. Szeretném kiemelni, hogy a diák munka manapság már nem kifejezetten nyári munka, mert nagyon sok partnercégnek szüksége van a diákokra egész évben, és nagyon sok diák van amúgy, aki egész éves munkát is keres, mert ez megfigyelhető, kimutatható, hogy ezért nagyon sok diák nem egyszerűen zseppénzre gyűjt, hanem a megélhetésére van szüksége ahhoz, hogy akár egy diák munka által tudja saját magának biztosítani a minden napos dolgait, akár az albérletet, akár az étkezést, és még sorolhatnám. Ilyenkor nyáron teljes mértékben megfigyelhető, pláne a május és a júniusi időszakban, hogy megnő a diákoknak az érdeklődése, és nagyon sokan keresnek csak nyári munkát. Igen, valóban vannak nyári munkák is, mert a partnereknél előfordul, hogy ilyenkor a szabadságolások miatt van szükség esetleg plusz diák kisegítőkre, vagy akár megnő a forgalom, ugye strandokon, gyorséttermekben, szórakozó helyeken, vendéglátásba, és szeretnének diákokat alkalmazni. Így sokszor előfordul, hogy ilyenkor a kereslet a kínálattal ugye találkozik. Viszont azt szeretném elmondani teljesen őszintén, hogy a partnereknek a nagy része 18 év feletti diák keres, ugyanis nagyon sok partnernél, akár mondjuk ha gyárakról beszélünk, ott akár olyan működési szabályzatok vannak, hogy a területre nem is léphet be 18 év alatti diák, illetve nagyon sok partnernél akár pénztárkezelést is végeznek a diákok, és ilyenkor már ugye nagykorúnak kell lenniük. És nyáron ugye viszont megfigyelhető, hogy akár már 15-16 éves diákok is megfordulnak az ügyfélszolgálati irodánkban, amúgy, ami itt van Miskolcon, a Pátria üzletház földszintjén, a Széchenyi utca 7 szám alatt, és ilyenkor nagyon sokan bejönnek, hogy szeretnének és érdeklődnének munkalehetőségek felől. Nagy részüket természetesen tájékoztatjuk róla, hogy nem biztos, hogy feltétlenül tudunk nekik munkalehetőséget biztosítani. Mindig várjuk is azoknak a partnereknek a jelentkezését, cégeknek a jelentkezését, akiknek viszont fontos lenne, hogy nyáron diákmunkásokat alkalmazzanak, mert ilyenkor valóban megnő a számuk, és vannak olyan partner cégek, akiknek akár néhány hétre is jó lenne egy betanított, akár irodai, akár könnyű fizikai munkára kisegítő személyzet.
A Rákóczi tábort és rendezvényeit igazi nemzeti találkozási pontoknak nevezte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Sátoraljaújhelyen, a harmadik Rákóczi Szabad Egyetem megnyitóján. Panyi Miklós kiemelte, a Rákóczi Szövetség által életre hívott események, amelyeken minden nyáron több mint 10 000 kárpát-medencei és nagyvilágban élő magyar fiatal fordulhat meg, a nemzeti összetartozás csodálatos, nyílt megnyilvánulásai. Közölte, a szervezet munkája a nemzetépítéssel, a magyar fiatalok támogatásával, a magyar nyelv kárpát-medencei megerősítésével, valamint az iskolaválasztási programmal és az iskolabusz hálózattal példamutató. Augusztus 9-e és 19-e között rendezik meg a Zempléni Fesztivált, amint egy 500 fellépővel megvalósuló programot a Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 100 millió forinttal támogatja. Jelentették be a szervezők a Borsodabói Zemplén vármegyei Mezőzomboron tartott sajtótájékoztatón. Hörsik Rihárd, az Abaúj Zempléni térség országgyűlési képviselője azt mondta. Szerdán este született meg a döntés arról, hogy a kulturális tárca ebben az évben is segíti a 33 éves múlttal bíró összművészeti fesztivált. Hozzátette, számos helyben működő vállalat is fontosnak tartotta a 10 napos programsorozatot, a cégek anyagilag is hozzájárultak a fesztiválhoz. Hollerung Gábor fesztiváligazgató művészeti vezető elmondta, az idén 20 település 40 helyszínén mintegy 500 fellépő művésszel várják a látogatókat. A Zempléni Fesztivál nyitó koncertjét augusztus 9-én este a Sárospataki Rákóczi Várban a budafoki Dohnányi zenekar adja. A 10 napos programsorozatban a klasszikus zene mellett nép- és világzenével, kamara- és táncprodukciókkal, valamint gyermekeknek szóló előadásokkal várják a vendégeket. Fogatversenyek, csikós bemutatók és számtalan program várja július 12-e és 14-e között az érdeklődőket a Hortobágyi Lovasnapokon, közölték a szervezők a program debreceni sajtótájékoztatóján. A rendezvény központi eleme az először megszervezendő Ménes Fesztivál lesz. A Mátai Ménes három ménes birtokot hívott meg, a mezőhegyesi, a bábolnai és a szilvásváradi ménesek mutatkoznak be a rendezvényen, ismertette Papp László Debrecen polgármestere. Kiemelte, immár 56. alkalommal szervezik meg az eseményt, 10 éve közösen a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft.-vel és a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságával. Hangsúlyozta, hogy a Hortobágy évszázadokon keresztül adta a debreceni gazdaság és gazdagság alapját. Megjegyezte, ezt a történelmi tradíciót tovább kell vinni, és ez a felelősségtudat vezérli a várost, amikor évről évre odáll a lovasnapok mellé. A rendezvényt az idén több mint 9 millió forinttal támogatja Debrecen városa, tette hozzá. A Mátra és a Bükk mellett a Zempléni hegység és a Budai hegység libegői is várják az érdeklődőket július 13-án szombaton a Libegők éjszakáján. A szervezők 9. alkalommal koordinálják a Libegők éjszakáját, olvasható a honlapon. A BKV a Zugligeti Libegővel csatlakozik az országos rendezvényhez, áll a BKV ZRT távirati irodához eljuttatott közleményében. A Zugligeti Libegő hosszabb műszaki felújítás után várja újra a kirándulókat. Július 13-án 17 órától éjjel 1 óráig lehet libegőzni a János hegyre. Az éjszakai utazás izgalma és a kivilágított főváros látványa nem mindennapi élményt ígér, emelik ki a közleményben. Sástó-Kőbányán az Oxigén Adrenalin Park a Libegők éjszakáján a szokásos nyitvatartás szerint 9-től 19 óráig, a Libegő pedig meghosszabbított nyitvatartással 9 és 24 óra között üzemel. A Lillafüredi Libegő Park a Libegők éjszakáján délelőtt 10 és este 22 óra között várja a vendégeit. A tervezett programok között van kézműves foglalkozás, arcfestés, tombola, fotósarok és kvízjáték is. Sátoraljóújhelyen a Zemplén Kalandparkban is várják a látogatókat a Libegők éjszakáján. A részletes programokat hamarosan közzéteszik, írják a Libegők éjszakája program ismertetőjében. Végül az időjárásról. Szombaton napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északnyugati nyugati szél a délnyugati tájak kivételével nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. július 5-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Már benyújthatók az újfajta bevallási lehetőséggel beadott bevallások önellenőrzései mind a webes felületen, mind a gépkép kapcsolatokon keresztül a NAV EÁFA rendszerében. Mond, akarsz-e a játszótársam lenni címmel egyedülálló érzékenyítő program indul Nyíregyházán. Szakmai napot tartott a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Bokik szervezetes Sárospatakon. Ezek a mai adás témái. Most mondom a részletet. Egyedülálló érzékenyítő program indult Nyíregyházán, mond akarsz-e a játszótársam lenni címmel. A különlegessége a több hónapon át tartó rendezvénynek, hogy nem csak előadások várják az érdeklődőket, hanem nagyon sok eszközt ki is lehet próbálni. A program célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az ép és fogyatékkal élő fiatalokat. A részletekről Nagy Anna Máriát, a Ne Felejts Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjét hallják.
Benne van az emberekben az akarat, csak ugye nem mindegy, hogy segítünk. Hogy most én megfogom a kezét és elindulok vele, vagy éppen ő karol belém, és fogja érezni már a kar mozdulatomból, illetve a testem apró mozzanatából, hogy én jobbra fogok menni, balra kikerülünk valamit, szűkebb helyen történik a átvezetése. Tehát minden ilyesmit ő fog érezni ebből a dologból. Egyre korábban kell a korosztály szempontjából ezt megkezdeni, mert hogy azért pláne kisebb településeken tapasztaljuk, ahol mondjuk esetleg kevesebb a fogyatékkal élő, hogy úgy el is vannak kicsit bújtatva. És azért, mikor a gyerekek bekerülnek egy olyan közösségbe, hogy nem tudják hova tenni ezt a dolgot, és ezért fontos, és ezt tűztük ki célul, hogy minél inkább megismertesse az Egyesület, hogy igenis vannak közöttünk, teljes életet élnek a fogyatékkal élő emberek, és igazából azt tanuljuk meg, hogy hogy tudjuk őket jól segíteni.
Szakmai napot tartott a Borsodabó-Zemplén vármegyei Bokik szervezetes Sárospatakon. A szezonnyitó találkozó alkalmat adott a turisztika szereplőinek közös találkozására és a nyári szezon áttekintésére. Bágyi Péter Sárospatakon vendéglátó szerepkörben dolgozik, egyben a Bokik idegenforgalmi és vendéglátó osztályának elnöke. Beszédében kiemelte, rendkívüli adottságokkal rendelkezik a régió, amely az infrastruktúra fejlesztésével tovább emelni a térség szerepét.
Nagyon fontos az, hogy a szakma egy picit minden éven átbeszélje, hogy milyen trendek várhatóak a nyári szezonban és az év további részében. Ezért a Bokiknak az idegenforgalmi és a vendéglátóipari osztálya mindig rendez egy turisztikai szezonnyitó rendezvényt, ami most tipikusan azért erre a dátumra esik, hiszen az iskola is egy kicsit ki van tolódva, ugye most zajlik az érettségi utolsó hete, és igazából a vakáció az a jövő héttől fog megkezdődni, tehát az igazán nagy dömping minden bizonnyal a jövő héttől várható, és nagyon bízunk benne, hogy egy sikeres szezon előtt állunk, és a kollégákkal ilyenkor egy picit eszmét cserélünk, és átbeszéljük, hogy mik a trendek és mik az irányvonalak, amit várhatunk a szezontól. Borsodabó-Zemplén vármegye nagyszerű adottságokkal rendelkezik. Mind a kulturális emlékeink, mind a kulturális örökségünk, az érintetlen természet, és ugye vannak különlegességek is, mint például Sátoraljújhegyben az új függőhíd, de említhetjük például Miskolcnak a nagyszerű attrakcióit, vagy pedig a termálfürdőinket és a gyújfürdőinket, ami azt mondom, hogy rengeteg turistát vonz a régióba, nem csak nyáron, hanem ősszel és télen is, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy a július és az augusztus az igazi főszezon, tehát nagyon remélem, hogy sokan fogják igénybe venni az itt megtalálható szolgáltatásokat, és ami nagyon fontos, hatalmasat tudtunk fejlődni 2017 óta, a kisfaludi program keretében rengeteg szálláshely és étterem tudott megújulni, tehát büszkén mondhatom azt, hogy nagyon minőségi szolgáltatásokkal tudjuk várni az ide látogató kedves vendégeket. A Nemzeti Vár és Kastély program egy hatalmas lehetőség volt arra, hogy a régiónkban is a rengeteg várom meg tudjon újulni, és mondhatom azt, hogy csodálatos várakkal rendelkezünk. Némelyik a Magyar Nemzeti Múzeum tulajdonában van, ami folyamatosan forrásokat tud szerezni ahhoz, hogy megújuljon, de vannak olyanok is, amik önkormányzati vagy egyéb tulajdonban vannak, és ők is ebből a forrásból nagyon szépé tudták magukat tenni. Tehát mondhatom azt, hogy kulturális szempontból remek adottságokkal rendelkezünk, és ugye a fiatal gyermekek is az ifjú párok is gyakran eljönnek azért, hogy egy picit a múltunkba belekóstoljanak, hiszen a múlt nélkül nincsen jelen és nincsen jövő. Jelentős infrastruktúrális fejlesztések is történtek, mind az úthálózatban, mind egyéb szolgáltatások tekintetében. Én azt mondom, hogy ezt kellene még fejleszteni. Budapesttől ugye Miskolcig kényelmesen autópályán megközelíthető a régiónk, Miskolctól egészen Szerencsig már dupla két sávos gyorsforgalmi út van, de én nagyon örülnék neki, hogyha ez tovább tudna jönni, és az egész régió, illetve Tokaj-hegye is megközelíthető lenne nagyon kényelmesen autóval, hiszen az idő a legnagyobb kincs a mai világban, és a vendég ez alapján fog desztinációt választani, hogy mi az, amit kényelmesen el tud érni, és ahonnan gyorsan haza is tud majd utazni.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal EÁFA rendszerében már benyújthatók az újfajta bevallási lehetőséggel beadott bevallások önellenőrzései, mind a webes felületen, mind a gépkép kapcsolaton keresztül. A további részleteket dr. Paskuni PIF Kommunika, az adóhatóság Heves vármegyei kommunikációs referense ismerteti.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal folyamatosan dolgozik a 2024. január 1-én indult EÁFA rendszer finom hangolásán. Most a működésének második mérföldkövéhez érkezett. Az alapbevallásokon túl már az EÁFA rendszerben benyújtott bevallások önellenőrzése, valamint helyesbítése, javítása is lehetséges. Az EÁFA rendszer a webes felületen és gép-gép kapcsolaton keresztül is elérhető a felhasználóknak. Az alacsonyabb bizonylatszámmal rendelkező belföldi ügyletekben érintett adózóknak a webes megoldást tekinthető ideálisnak, de ők is használhatnak gép-gép kapcsolatot. A gép interfész használata a nagyobb viszonylatszámmal és bonyolultabb adózási döntésekkel érintett gazdálkodóknak ajánlott, mivel így a saját vállalati rendszerükben érhetik el a NAV-nál meglévő tranzakció alapú adatokat, például az online számladatokat, az online pénztárgépi adatokat, import áfa adatokat. Ezáltal saját rendszerükön belül kontrollálhatják a kész áfa analitikát, így adhatják be az áfa bevallást és már az önellenőrzést is. A gép-gép kapcsolatot választó gazdálkodóknak kedvezmények is járnak. Így ha az önellenőrzést a gépi interfészes bevallás benyújtásától, de legkésőbb a bevallás esedékességétől számított 15 napon belül nyújtották be, nem kell önellenőrzési pótlékot fizetniük. Ezen kívül a megbízható minősítésű adózók áfa bevallását az esedékességtől számított 15 napig csak akkor ellenőrizheti a NAV, ha súlyos szabálytalanságok feltételezhetők.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, az ima életünk mozgatórugója. Úgy tűnhet, hogy egy elvont valóság, amely távol áll a problémáinktól. Ám az ima nélkülözhetetlen, mert egyedül nem jutunk messzire. Nem vagyunk mindenhatóak, és ha valaki azt hiszi, hogy az, kudarcot vall. Írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A Megyei Jogú Városok Szövetsége 76 millió forintot gyűjtött a kárpátaljai magyar lakta települések oktatási intézményeinek támogatására. A városok felajánlását az Ökumenikus Segélyszervezet juttatja el Kárpátaljára. Szita Károly Kaposvár polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke budapesti sajtótájékoztatóján felidézte. Közel 10 éves a szövetség és az Ökumenikus Segélyszervezet együttműködése. A szövetség által gyűjtött adományt a segélyszervezet segít eljuttatni a rászorulóknak. Hozzátette, a megyei jogú városok most 76 millió forintot adományoztak a költségvetésükből a kárpátaljai magyar lakta települések oktatási intézményeinek támogatására, hogy a kárpátaljai gyerekek a lehető legjobb oktatásban részesülhessenek. Jelezte, ismét az Ökumenikus Segélyszervezetet kérték fel, hogy szervezze meg az adomány eljuttatását az érintettekhez. Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökigazgatója elmondta, nyugtalanító a helyzet Kárpátalján, az emberek nem látnak kiutat, így ebben a helyzetben feltétlenül szükséges a szolidaritás, közölte. Intenzív egyeztetést kezdtek a járási vezetőkkel, magyar pedagógusokkal, hogy a kezdeményezők elgondolásait figyelembe véve kidolgozzák az adomány eljuttatásának legjobb módját. Hozzátette, a projekt egyik súlypontja az áramfejlesztők eljuttatása lesz az iskolákhoz, ugyanis Ukrajnában ismét egyre gyakoribbak az áramkimaradások, márpedig az iskolai oktatás alapfeltétele az áram. Emellett az oktatáshoz szükséges eszközöket szereznek be a pénzből, így mások mellett digitális eszközöket is, valamint az iskolák napi működésének fenntartásához szükséges eszközöket vásárolnak. Mintegy 30 településről csaknem 800 zarándok érkezik szombaton Mátraverebély-Szentkútra, az országos roma zarándoklatra, amelyet Székely János püspök, a Roma Pasztorációs Bizottság elnöke vezet. A Szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. Tájékoztatta a Nógrád vármegyei egyhely sajtófőnöke a távirat irodát. Kerekes Dancsok Regina elmondta, az idei romozarándoklat az imádság évéhez kapcsolódik. Ferenc pápát idézve hozzátette, mindenkinek szüksége van belső életre és arra, hogy visszavonuljon egy olyan térbe és időbe, amelyet az Istennel való kapcsolatnak szentel, de ez nem jelent menekülést a valóság elől. A sajtófőnök úgy fogalmazott, az egyház nagy családjában is meg lehet élni a találkozás és a közös imádság örömét. Mátraverebély-Szentkúton szombat reggel dicsőítés, tanúságtétel és gyónási lehetőség várja a zarándokokat, majd Székely János püspök tanítását hallgathatják meg a zarándokok. A 11 órakor kezdődő Szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. Délelőtt a gyerekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt, ebéd után pedig a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsort adnak elő. a cigányvallásosság hagyományos megnyilvánulása a zarándoklat, amely nem csak a roma kultúra része, hanem a személyes hit és közösségi megújulásnak eszköze is, tette hozzá Kerekes Dancsok Regina. Diplomaosztó ünnepséget tartottak az Egri Hittudományi Főiskolán, ahol 16 végzős vette át diplomáját. Szent Péter és Pál apostolok ünnepén az Egri Hittudományi Főiskolán átvették a diplomájukat azok a levelező tagozatos hallgatók, akik 1-3, illetve 5 éves képzésben készültek hitoktatói tevékenységre. 5 fő kapott katekét a lelkipásztori munkatárs diplomát, 5 személy vett át hittanárnevelő diplomát, valamint 6 pedagógus kapott katolikus hit és erkölcsoktató oklevelet a 2 fél éves felsőfokú szakirányú továbbképzés után. Dr. Dolhai Lajos rektor a hálaadó szentmisén tanításában Szent Péter és Pál apostolok ünnepére utalva úgy fogalmazott: ez az ünnep arra biztat bennünket, hogy imádjuk az Isten fiát Péter hitével és Pál szeretetével. Jézus nyilvános működése idején Péter apostol tetteivel és szavaival is megvallotta hitét, s ez példát ad a mai kor emberének. Dr. Dolhai Lajos rektort hallják.
Mi a hittudományi főiskola tanárai bízunk abban, hogy az elmúlt évek tanulmányai segítették a mi végzős hallgatóinkat abban, hogy meg tudják vallani a hitüket. Abban is reménykedünk, hogy az itteni tanulmányok segítik majd őket abban, hogy majd a hittanórákon a kisebb-nagyobb gyermekeknek, vagy esetleg a felnőtteknek is érthetővé és elfogadhatóvá tudják tenni az apostoli hitvallás szavait. És abban is bízunk, hogy az itteni előadások meg a vizsgák segítették a mi végzős hallgatóinkat abban, hogy tökéletesedjék, erősítjék a hitük és a megváltó Jézussal való kapcsolatuk.
Jézus idejében is voltak, akik hátat fordítottak a megváltónak, korunkban ezt a népszámlálás adatai is tükrözik. 12-13 év alatt 900 ezerrel csökkent a hitüket megvalló katolikusok száma. Az első áldozók, bérmálkozók között is sokan vannak, akik a szentségekhez járulás után nem csak a templomtól, de Istentől is elfordulnak. A rektor hozzátette: Péter apostol hitvallása is arra sarkal bennünket, hogy imádkozzunk a hűség kegyelméért ebben a hitetlenségre hajló világban is, kiemelte. A papokat és a hitoktatókat is bátorítja az apostol példája, rámutatva, hogy Jézus Krisztus és a Szentlélek segítsége nélkül nem lehet eredményes a tevékenységük. Pál apostol Jézus iránti szenvedélyes szeretetéről írásai is tanúskodnak, s ebből fakadóan az üldöztetést és a vértanú halált is vállalta. Akik most átvették diplomájukat, különleges módon is Krisztus küldöttei lesznek, mert életükkel és szavukkal is továbbadják az örömhírt mindazoknak, akiket rájuk bíznak. Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra, a lelki erőműbe. Július 18-a és 21-e között idén is Egerszalókra várják a 16-29 év közötti fiatalokat. A szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és gyónásra is lesz lehetőség. A nyitó szentmisét július 18-án 18 órától Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Olyan erőterei vannak ezeknek az eseményeknek, amelyektől jobb lesz a világ, ezért lenne szükség arra, hogy minél több legyen ezekből. Áll Kerényi Lajos Adj nekem lelkeket, Uram című önéletírásában. Az 1980-as évek elején Domán Ferenc egerszalóki plébános kérte fel Kerényi Lajos piarista szerzetest, hogy tartsa meg a nyári lelki gyakorlatos ifjúsági találkozókat, ahol titokban ugyan, de lehetett beszélgetni a hit, a kereszténység, a társadalom időszerű kérdéseiről. Nem csupán a materialista világnézet által meghatározott témákat lehetett felvetni, hanem az élet valódi kérdéseiről cserélhettek eszmét. Ahogy folyamatosan lazult a rendszer, a találkozók a tiltottból a tűrt kategóriába estek, és évről évre egyre többen érkeztek, sőt a 80-as évek végétől már a határainkon túlról is jöttek a magyar fiatalok. A kezdetben egynapos tábor, ma már 4 napig tart, és elmondható, hogy a vonzása tartós a fiatalok felé. Július 18-án, tehát csütörtökön, a nyitó szentmisét 18 órakor Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Július 19-én pénteken a szentmise 17 óra 30 perckor kezdődik, amelyet az Egri Fűegyházmegye újmisés atyái mutatnak be. Július 20-án szombaton 20 órakor kezdődik a szentmise, melyet Fáklyás körmenet követ. Ennek a szentmisének a főcelebránsa Varga Béla ezüstmisés atya lesz. Július 21-én vasárnap a záró szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik, melyet Fábri Kornél püspök mutat be. Ezeket a szentmiséket a Szent István Rádió élőben közvetíti. A részletes programot megtalálják az Egerszalók Ifjúsági Találkozó és Lelki Gyakorlat Facebook oldalán. Visoi Lívia fagott művész és Magda Dávid orgonaművész koncertje lesz az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban július 5-én pénteken 18 órától. A belépés díjtalan. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Koleszák Krisztián, Kriston Tamás és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is szép hétvégét, jó pihenést kívánok, viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A régió sportja.
Újabb játékos leigazolását jelentette be az NB1-es labdarúgó bajnokság következő idényére készülő Nyíregyháza Spartacus. Újabb fontos fejlesztés került átadásra a Sajóvölgye focisuli Múcsonyi A központjában a napokban. Rekord létszámú résztvevővel 80 csapattal rendezték meg a nyíregyházi Kossuth téren és környékén az országos streetball sorozat idei harmadik tornáját. A napokban avatták fel Kazincbarcikán a Color placot, ahol olyan sportágak is megjelennek, amelyek eddig kevésbé képviseltették magukat a városban. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb játékos leigazolását jelentette be az NB1-es labdarúgó bajnokság következő idényére készülő Nyíregyháza Spartacus. Slobodan Babic személyében szerb légiós szerződtetett a klub. A 188 cm magas center 24 éves, tagja volt a szerb korosztályos válogatottnak. Az előző idényben a montenegrói élvonalban futballozott, a Petrovac együttesében alapember volt, 34 mérkőzésen lépett pályára, 12 gólt szerzett és 4 gólpasszt adott. Újabb fontos fejlesztés került átadásra a Sajóvölgye focisuli Múcsonyi A központjában a napokban, ahol átadtak egy új bevezető útszakaszt, amely egyszerűbbé teszi a bejutást a sporttelepre. Negrucz Ágoston elnököt hallják.
Az Izsó felüli térköves belső útszakasz és hozzá tartozó parkolók készültek el. Ez nekünk nagyon-nagyon fontos volt. 13 év. Ha úgy belegondolunk, nem is tűnik ez olyan soknak, de mégis sok. Ezt mindazok, vagy ha kisfilmeket visszanézünk, akik tudják a munkásságunkat 11-től végig, tudják, hogy miből mi született. Egyesületünk tehetségközpont státusz kapta meg. Ebben az évben volt az ellenőrzés, ennek, és kérdőjel volt természetesen, mit találnak, hogy hosszabbítanak két évet, vagy nem hosszabbítanak két évet. És örömmel mondhatom, hogy következő két évre megkaptuk ezt a státuszt. Óriási edzők, mesterek, szakmai igazgatók, mindenki rengeteget tett. Ezért úgy gondolom, hogy ma örömmel tudjuk ezt kijelenteni, hogy a következő két évben tehetségközpontként ügyködünk továbbiakban is. Ezt úgy gondolom, hogy életünkben ez egy óriási dolog.
Most pedig Berkó Lajost, a sportért felelős államtitkár kabinetfőnökét hallják.
Sport olyan értékekre tanítja meg a felnövekvő generációt, ami egész társadalomban kifejti a hatását, alázat, kitartás, csapatba gondolkodás, közösségi életre való nevelés. A sport 2010 óta valóban kiemelt ágazata a kormányzatnak, és itt Múcsonyban, ahol vagyunk, 2011 óta támogatjuk az Egyesületnek a működését, pont azért, hogy ezek az értékek megvalósuljanak, és ahogy itt körbenéztünk ezen a mai ünnepségen, és láthattuk a fiatalokat, hogy milyen lelkülettel vannak itt, azt gondolom, hogy a befektetett minden forint meghálálja magát, hiszen egy jó közösség, jó értékrendű, jó munka folyik itt a Sajóvölgyén, és valóban a sport az egy olyan közösségi és megtartó erővel bír, amelyet fontos, hogy támogassunk. Ahogy említettem, 2011 óta folyik itt szakmai munka, és az infrastrukturális háttér az folyamatosan szintet lépett. A pályáknak a minősége, az öltözők, a kiszolgáló egységek, és most egy olyan állomáshoz érkeztünk, amikor a bevezető út is megfelelő minőségben szolgálja azt, hogy jó érzéssel jöjjenek ide mind a sportolók, mind a szülők, mind a sportot szeretők, hiszen fontos, hogy a sportot olyan körülmények között végezzük, ahol az ember jó érzéssel és örömmel jön. Ezzel az útátadással ehhez járultunk hozzá, hogy a méltó körülmények biztosítva legyenek a sport és szakmai munkához. És nagyon-nagyon nagy öröm azt látni, hogy milyen minőségi lépcsőfokokat lép a Sajó vagy a focisuli, de nem csak a sport, államtitkárság látja azt örömmel, hogy milyen ütembe fejlődik az itteni szakmai munka, hanem a Magyar Labdarúgó Szövetség is elismerten nyilatkozik az itt folyó munkáról, hiszen az Egyesület megkapta a tehetségközpont besorolást, és megerősítették a tehetségközpont besorolást, tehát mind az államtitkárság, mind az érintett sportági szakszövetség úgy gondolja, hogy itt kiváló munka folyik, és örömmel kapjuk ezeket a visszajelzéseket, és a jövőben is kívánjuk ezt folyamatosan nyomon követni, és lehetőségeinkhez mérten pedig támogatni.
Demeter Zoltánt, a térség országgyűlési képviselőjét hallják.
Én mindig örülök képviselőként minden fejlesztésnek, és amit kiemeltem, hogy örülök annak, hogy Múcson község önkormányzata polgármester úr vezetésével nagyon jól együtt tud működni a Sajóvölgye focisulival, és én szerintem ennek az együttműködéstek láthatjuk ezt a szépségét, csodáját, hogy fantasztikus futballpályáink vannak sok-sok gyerekkel, és ennek köszönhető az is, hogy sikerült végre megépíteni azt az utat, amely majd régóta várt óhaja volt a Sajó völgyének, hogy be lehessen jönni normális körülmények között erre az útra. Én bízom a gyerekekben, bízom a vezetőedzőkben, akik szerintem jó munkát végeznek, ez bizonyítja, hogy a Sajó völgye focisuli csak megnyerte a megyei első osztályt, és bízom abban, hogy az itt lévő gyerekek és a szülők is ezt látják, hogy minden lehetőséget megkaptak a tekintetben, hogy tudjanak fejlődni, és valamikor abban is bízom, hogy majd köszönhetjük őket magasabb osztályokban, MB-s, 2-3 vagy első osztályban, vagy esetleg a magyar válogatottban is. Utaltam elé köszönetet mondva az itt lévő vezetőedzőknek, de azért én is szeretném kiemelni alelnök úrnak az érdemét ebben, mert én azt gondolom, hogy alapító tagként az ember tud segíteni, míg valami megalakul, aztán tud segíteni abban, hogy a fejlesztések is haladjonak, de összefogni azt a közösséget, amit ez a Sajó vagy a focisuli jelent, mert nem csak arról van szó, hogy a gyermekek itt fociznak, hanem a közösségben rejlik egy erő. Ezeket a gyerekeket megtanítják futballozni, ugyanakkor nevelik is őket. Kell a gyereknek kitartás, kell türelem, és szerintem az itt dolgozó vezetőedzők, mivel itt dolgoznak a Sajó vagy a focisuliban, ezeket az értéket szem előtt tartva végzik a munkájukat. És az, hogy 13 év óta töretlen a Sajó vagy a focisuliban fejlődés, szerintem ez ennek köszönhető. az embereknek, az itt lévőknek is, hogy mind egyet akarunk, hogy erősödjünk.
Végül Viszlai Viktort, Múcsony polgármesterét hallják.
Én köszönöm szépen a Sörvér focisoknak, hogy településünkön vannak. Itt Múcsony települést fejlesztik, bővítik, szépítik, és neki köszönhető ennek a sportkomplexumnak az ilyen állapota. Úgy gondolom, hogy ez nincs vége, tehát egy középállás vagyunk, lesz még bővítés, lesz még fejlesztés, de amit eddig letettek Múcsony asztalára, azt azért köszönettel tartozunk. Ennek a bekötő útnak nagyon nagy jelentősége van, hiszen tehermentesít a településen a belterületi utakat. Most már országos közforgalmi útról megközelítő a sporttelep, és ide jöhetnek nagy autók, buszok, teherautók, nincsen gond a településen belül. Eddig problémát jelentett, most viszont ez a probléma megszűnik. Azt szoktam mondani, hogy ettől jobb reklám nem kell, mint maga ez a sportétesítmény. Ha valaki egyszer meglátja, az csak örömmel fog innét távozni, és örömmel akar visszajönni. Bárkivel beszélek a környező településekről, mindenki elismerően szól ennek a minőségéről, a nagyságáról, meg arról a hangulatról, amit fogadja.
Rekord létszámú résztvevővel 80 csapattal rendezték meg a nyíregyházi Kossuth téren és környékén az országos streetball sorozat idei harmadik tornáját. Kucsera József főszervezőt hallják.
Nagyon elégedettek vagyunk, tehát most már 17-szer vagyunk itt, ha jól számolom, kisebb, nagyobb kihagyásokkal, az elmúlt 30 évben mióta működik a streetball, és egyre népszerűbb Nyíregyházán ez a játék. Nagy örömünkre szolgál, hogy itt több mint 70 csapat van. Tulajdonképpen nekem az szívfájdalmam az olimpiai selejtező, ami a 3-3-ban volt, hogy ott nem jutottak ki a lányok, mert lett volna egy visszaigazolás, ami egyébként így is nagyjából megvan, hogy ez az utcáról el lehet jutni az olimpiára. Most a gördeszkások próbálkoznak, a falmászok, egyebek, de egyre népszerűbb ez a játék, egy kicsit élesebb körülmények között két játékvezető, de itt kell megtanulni. Tehát itt ezek a kisgyerekek, akik itt a hátam mögött dolgoznak, ezeknek már van sikerélményük, és én abba bízom, hogy ezek közül majd valaki ezt szeretné profib szinten is csinálni. Most beszélgettem az utánpótlás menedzserrel a szövetségbe, a Nagy Zolival volt kosárlabdázó valaki, hál' Istennek ezt fölismerte, és abszolút azon dolgozik ő is, hogy ezt a hátralévő 4 év, ami a következő olimpiáig van, ezt használjuk ki, mert már másodszor maradtunk le 1 ponttal az olimpiáról, tehát ott az valószínűleg azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálunk, és valamit meg nem csinálunk meg. Na most ez már a menedzselésbe, ez már a odafigyelésbe, és még a kiválasztásba is lehetne javítani. Én bízom benne, hogy elkövetkezik ez még a mi időnkbe.
Most pedig Szobi Dánielt, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Kosárlabda Szövetség ügyvezetőjét hallják.
Szerencsére Nyíregyházán ennek nagy hagyománya van. Itt a régióban talán mondhatom azt, hogy egyedüli városként rendezzük meg évről évre ezt a streetball rendezvényt, úgyhogy nagyon hirdetni nem kellett, habár azért a szokásos média csatornákon keresztül ezt megtettük. Nem tudom, miért alakult úgy, de idén rekordszámú csapat nevezett, ennek nagyon boldog vagyunk, talán azért, mert a kosárlabda egyre népszerűbb.
A napokban avatták fel Kazincbarcikán a Color placot, ahol olyan sportágak is megjelennek, amelyek eddig kevésbé képviseltették magukat a városban. Egy olyan extrém park jött létre, amely országos és nemzetközi bajnokságok helyszínéül is szolgálhat majd. Szitka Péter polgármestert hallják.
Kazincbarcikaiak azok pontosan tudják azt, hogy ez egy borzasztóan lepukkant, régi iparterület volt gyakorlatilag itt a város közepén, amellyel igazából hosszú évek óta valamit kezdeni szerettünk volna, és kapva kaptunk az alkalmon akkor, amikor olyan pályázati lehetőség volt, amely gyakorlatilag ennek a mondjuk úgy tájsebbnek vagy városisebbnek a rehabilitációjáról szólt, ami gyakorlatilag a rekreációnak és a sportnak és a kikapcsolódásnak adja vissza ezt a területet. Igyekeztünk olyan lehetőségeket megragadni, amelyek egy kicsit az extrém irányába, egy kicsit a különlegesség irányába húzzák ezt a területet. Ugye az, hogy a városon belül a futásnak gyakorlatilag reneszánszát éljük, akkor evidencia volt az, hogy futókör valamilyen formában jelenjen meg. Egész biztos, hogy az is, hogy a deszkások, a BMX-esek és a rolleresek és különböző válfajai végre otthonra lejjenek gyakorlatilag a városban, és olyan megoldások kerüljenek be ide, ebbe a térbe, amelyek nem csak saját maguk szórakoztatása véget, hanem adott esetben nemzeti vagy nemzetközi versenyek megszervezésére is lehetőséget biztosítsanak ezek a területek. Úgyhogy gyakorlatilag ez az, ami mondhatom azt, hogy mától átadásra kerül, és innentől kezdve egyébként használják egészséggel, nagyon óvatosan, mert azért ezek már komoly sportolási lehetőségekre is biztosítják gyakorlatilag a lehetőséget a fiataloknak, tehát ott azért a komoly védelmi előkészületek is kellenek, tehát nagyon-nagyon észre, nagyon-nagyon okosan használják a fiatalok is ezt a, akár a pumptrack pályát, vagy akár a skateparkot.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.